Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halas Annó történelmi magazin februári adása. Köszöntjük a kedves hallgatókat. Végső István történésszel. Szervusz István.
Üdvözlök én is mindenkit.
Elkövetkezett, eljött a február, ami most, hát egy szép 28 napos hónap. Igazából nincs jelentősége, csak hát ugye utolsó szombatján vagyunk, és akkor a szokásos Halas Annó adás. És hát a mai napon miről lesz szó, vagy kiről? Ez majd mindig jó lesz, hogyha majd jövünk be adásra, hogy akkor én sem fogom tudni pontosan, hogy miről vagy kiről van szó, aztán utána meg sokszor meg fogsz majd lepni, hogy akkor ki vagy mi lesz a téma.
Van jelentősége a februárnak, szomorúan jelentem. 200 évvel ezelőtt született Gózon István gazdálkodó, illetve, ami fontosabb nekünk, paraszt verselő, és ő 1821. február 9-én látta meg a napvilágot.
Igen.
És évfordulós a halálának a dátuma is, 1912. február 27, tehát ez a nap gyakorlatilag.
Hát igen.
Tehát ez a szombati nap, tehát mindenféleképpen fontos ez az évforduló, illetve ez, hogy most itt februárban ülünk itt, és hát nem véletlen, tehát így próbáltam időzíteni ezt az évfordulós műsort. Hát egy gazdálkodó volt, paraszt verselő, nem tudom, hogy ezt mennyire kell megmagyarázni, hogy miről is van itt szó.
De meg kell magyarázni szerintem.
Mindenféleképpen, bár többször beszéltünk már arról, hogy paraszt verselők, meg népköltők, meg ilyen, hát, hogy is mondjam, ilyen fűzfa poéták, a modernem korban inkább így szoktuk őket jellemezni. Na most ők igazából nem is voltak annyira fűzfa poéták, a szó negatív értelme, mert azt kell elgondolni, hogy itt azért voltak olyan tanyás, vagy nem tanyás, gazdálkodó emberek, akik hát nem jutottak olyan magas szintre, nem lett belőlük értelmiségi, nem lett belőlük országos hírű író vagy költő, de szerettek írni. És hát ezt tudták mások is róluk, nem volt magas végzettségük, de írni, olvasni tudtak. És hát ezeket a verseket, amiket így elkészítettek, egyébként leírták, általában ilyen füzetekbe, és egyébként körbe is adták. Tehát, hogy ezt még a piacon is meg lehetett kvázi vásárolni, vagy kölcsönkérni, és egy körbe ment a tanya világba. Hát amire visszaért az a füzet, már nem volt annyira jó állapotban természetesen, de ráadásul ezek olyan, én azt gondolom, és így emlegetik egyébként, akkora zsenik voltak, egyébként ők tényleg megjegyezték ezeket a verseket. Tehát tudták fejből, szinte az összes versüket tudták fejből, tehát igazából nekik még le se kellett volna írni, igazából csak a terjesztés miatt, meg hogy tudjálnak róla az emberek, hogy ők ilyeneket írnak. Na most a paraszt verse van egy ilyen furcsa lélektana, én azt vettem észre. Általában ezek azért tényleg hányatatott sorsú emberek, nem feltétlenül szegények, sok a szegény köztük, nem feltétlenül voltak szegények, igazából a családi hátterük, illetve a családi tragédiáik viszik arra, hogy kiírják magukból ezeket a bánatokat. Nagyon sokszor ezek nem vidám versek, hanem inkább szomorúak. Ilyen volt Gózon István is, aki szintén a paraszt verselőkhöz hasonlóan nem nagyon korán kezdte a versírás, tehát nem fiatal korba kezdik a paraszt verselők a verset, hanem inkább idősebb korban. Úgyhogy így fogunk rákanyarodni erre az életútra majd.
Akkor szerintem a zenék után ezzel el is kezdjük. Egyébként annyi, hogy a Gózon Istvánnak van-e köze Gózon Gyulához, aki szerintem, amikor a Gózon nevet meghalljuk, úgyis persze nem István jut eszünk be először, de a Gózon Gyula, ő neki...
Mai napig van egy ilyen hiedelem, hogy a Halasi Gózon családnak van köze ehhez a Gózon családhoz, hát mindenkit el fogok keseríteni, most tudom ezzel, mert én is nagyon szeretem Gózon Gyula színészetét, de nincsen köze természetesen ehhez. Teljesen más vallás, felekezet és más helyről való a két család.
Akkor de igazából nem egy olyan sűrű név.
De, abszolút Halason, meg aztán végképp több Gózon család is működött, és az országos szinten is egyébként viszonylag ismert. Hát ráadásul a Gózon Gyuláik ugye fölvették ezt a nevet, tehát nekik az eredeti nevük nem ez volt.
Ja, akkor természetesen nincs közük. Jó, akkor jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk Gózon István életútját.
Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halas Annó történelmi magazinunk folytatásában Gózon István életútja, Végső István történésszel, egy kis névrokonság. Ugye az előző blogban el is mondtad, hogy ő gazdálkodó volt és paraszt verselő, és a paraszt verselő mit akar? És akkor ugye persze az életének a többi részét is majd elmondod, illetve az élet útját, és akkor folytassuk is ezt a témát, hogy mivel foglalkozott a parasztverselésen kívül, milyen élete volt, milyen család, illetve milyen munkássága még.
Igen, hát gyakorlatilag mi vezetett ahhoz, hogy parasztverselő lett, ez lesz most ennek a blokknak mindenféleképpen a témája. Tehát 1821. február 9-én született, tudomásunk szerint egy szegény családba, reformátusok voltak, Gózon József, illetve Gajág Mária gyermeke volt, Gózon István. Csak egy telet járt egyébként iskolában, nagyon érdekes, tehát hogy így az iskolázottságáról, mint ahogy beszéltem, az nagyon alacsony volt ezeknél az embereknél, de hát megtanult írni, olvasni, ez volt gyakorlatilag a lényeg, de kiemelkedett állítólag már akkor is a kortársai közül, de hát nyilván az otthoni munkák miatt nem engedték gyakorlatilag iskolába járni. És hát itt jönnek majd a családi problémák, és hát azok a gondok, amik majd terhelik az ő lelkét és szívét és gondolatait. 1842-ben nősült meg, két gyermeke is lesz, és mind a hárman meghalnak, mind a felesége, mind a gyermekei igen korán meghalnak. Mondhatni azt, hogy szerencsére gyorsan jön a 1848-49-es forradalom és szabadságharc, itt talán egy kicsit tud felejteni, bár akkor még él a családjának egy része, de itt a Kiskun szabadlovas csapatban szolgált, részt vett a Verbász és Szent Tamás körüli harcokban. Hát erről is ugye azt kell tudni, hogy hát szóval nem a honvédségbe toborozták be, nem is a nemzetőrségbe, hanem hát bizony a szabad csapatba. Tehát az végképp egy ilyen katonailag kevésbé kiképzett, nem egy ilyen nagyon magas szinten jegyzett csapatban kellett neki szolgálni. Valószínűleg pásztorkodással is foglalkozott, elképzelhető, hogy a betyár életbele is bele nézett egy kicsit, hogy milyen is ott a világ, úgyhogy hát nehéz volt neki valószínűleg megkapaszkodni, de nem adta föl, és újra családot alapított, újra házasodott, és egy lánygyermeke született, ami azért nagyon fontos, egyébként Gózó Mária, mert születik majd nekik öt gyermekük, már hogy Gózó Máriának és a férjének, és az egyik közülük Nagy Cirok László, tehát hogy megvan egy ilyen rokonsági foka az első jelesebb néprajz kutatóval, és hát ilyenkor mondhatjuk, hogy nem véletlen, de nincsenek véletlenek, tehát hogyha Gózon István a nagypapa, akkor nyilván, hogy az egyik unoka azért csak el fog indulni itt a néprajz, meg a népi élet kutatása kapcsán. Különböző dolgokból élt, itt valaki azt írta le, hogy fuvarozásból élt, tehát nyilván volt valami lovaskocsa, és akkor ilyen szállításból élt, valaki azt írta, hogy a pusztán dolgozott ilyen csárdában, tehát ezt így nehéz igazából így megtalálnunk ennek a valódiságát, de aztán előbb-utóbb, hát mint mondtam, volt betyár, de hát kiből lesz a legjobb pandúr, pont egy betyár volt, beáll pandúrnak 1860-tól, tehát ez a pandúr ugye gyakorlatilag mondjuk a csendőrségnek, meg a mezőőrségnek egyfajta előképe, vagy hasonló, tehát egy ilyen tisztségviselő lesz belőle, egyenruhás lesz, mint egykori betyár. És hát elég pénzt tud összegyűjteni, és a felsőreg szőlőkben, illetve az iparszőlőkben pontosabban vásárol területet, és ottani birtokán próbál ilyen úttörő is lenni egyébként a szőlészet, illetve a gyümölcsészet kapcsán vannak ilyen kísérletei, illetve hát ilyen mondhatni, ilyen jó gyakorlatai. 52 holdon gazdálkodott, tehát ez nem is olyan kevés, de mondjuk az elég ilyen homokos talaj, tehát nem a legjobb minőségű. Úgyhogy, de ahogy idősödik, azért megfárad ebben a munkában, azért ez egy kemény, paraszti munka nyilvánvaló módon, és 1906-ban beköltözik kvázi a városba, tehát a belterületre is fölhagy ezzel a gazdálkodás, és innentől kezdve mondhatjuk azt, hogy valószínűleg elkezd sokkal jobban foglalkozni a vers írással, tehát innentől noszogatásra, kérésre is, főleg Szilády Áron az, aki mondja ezeknek a paraszt embereknek, hogy már látja rajtuk, hogy van egy ilyen fajta paraszti műveltségük, tudnak szépen írni, olvasni, hogy kezdjenek-e versek verseket írni, és akkor el is kezdi ezt, és hát nagyon termékeny egyébként, azt kell tudni róla, hogy egy nagyon-nagyon termékeny parasztverserőről beszélünk, hogyha Gózonról szólunk. Nyilván neki is vesztek el versei, mert mindenre azért csak nem emlékezett. Nyilván őskörbe adta ilyen piaci napokon a füzeteit, lehet, hogy valamelyiket nem kapta vissza, valamelyiket visszakapta, de rossz állapotba. De azért ugye ott volt az unoka, Nagy Szirok László ideje, ott volt ugye Szilárd Járon is, és hát ők azért mondták, hogy le kell még egyszer írni a verseket, és le is írt nagyon sokat, tehát nagyon sok minden verse azért fönnmaradt, tehát ő az egyik legtermékenyebb, és akitől a legtöbb vers fönnmaradt egyébként a paraszt verseleink közül.
És ha jól láttam, akkor van versed is, vagy hoztál tőle egy...
Igen, ez mindig egy ilyen kellemetlen dolog nekem, hogy én nekem kell verset felolvasni, nem vagyok egy nagy versfelolvasó. Ráadásul ők azért nagyon-nagyon nehézkes szerintem ezeknek a szöveget, de azért egyet megpróbálok, aztán majd lehet azt is, hogy te mint műsorvezető is átveszel majd egy ilyet.
Jó, nagyon szépen.
Ne reménykedj benne, hogy ezek ilyen vidámak már megint. Tehát nem hoztam vidámat, semmiféleképpen nem hoztam egy darabot se. De akkor legyen egy ilyen, ami hát talán egy kicsit az ő pásztorbetyár életére is utal, Gózon István, Bugac. Mint nagy bugac, nincsen olyan vadpuszta, a csikó, ha ott nőtt fel, nem lusta. Kunhalas Kecskemét közt fekszik, ott a gyermek betyárnak növekszik. Ott született híres Bogár Jakab, Virág Miksa, aki sokat volt rab. Rajos Jóska midőn betyárkodott, a bugaci pusztán tartózkodott. Rózsa Sándor, ha barmot szakajtott, odahajtá, legjobb hete ott volt. Komája volt a bugaci gulyás, úgy nevezték Ugormán András.
De ez egy nagyon aranyos.
Ez volt a legvidámabb vers gyakorlatilag, amit vele kapcsolatban hoztam, de érdemes egyébként keresni, ugye a Pásztortűz Egyesület kiadott egy verses kötetet, amiben többek között Gózonnak is a versei megtalálhatóak, de adtak ki mások is Gózontól egyébként különböző vers gyűjtéseket. Janó Ákos is foglalkozott vele, ugye egykori múzeumigazgatóként foglalkozott a paraszt verselőkkel, ő is Gózontól sok verset kiadott különböző munkákból, úgyhogy érdemes Gózont szerintem olvasni, mert Halasról szól, halasi életről, kiskunsági pusztákról, ez mindig olyan érdekes.
És a következő blogban folytatjuk, és akkor egy verset bevállalok tényleg szívesen,
ja.
Legalább hát ha azt a nyelvezetet én is majd megpróbálom elolvasni, jövünk vissza hamarosan a zenék után.
Halas Annó Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Folytatjuk Halas Annó műsorunkat. Az utolsó pár percben vagyunk. Gózon Istvánról van szó, és Végső István állandó hát szakértő, mondhatnám ezt is, de hát ugye Halas, Kiskunhalas város történésze, aki ebben segíti. Már 5 éve, hiszen 5 éves a műsor, az hamarosan lehet, hogy akkor elő is lehetne egy, hát nem egy ilyen adás, vagy a válogatott témákat összeszedni, de lehet, hogy visszaemlékezhetünk, de majd látjuk. Meg egy tortát majd mindenképpen szerzünk szerintem, hogy azért ez ünnepel.
Úgyis előző hónapban volt szó az évfordulókról, akkor most van itt is egy 5 éves évforduló, és most is egy évfordulóról beszélünk, mind a halála évfordulója, mind a születése évfordulója most van ebben az évben Gózon Istvánnak.
Így van, és kaptam tőled akkor egy lehetőséget, hogy én olvashatom fel az egyik versét. Hát most direkt nem olvastam el az elején, majd inkább itt adásban legyen az, hogy vagy nem bírom kiolvasni, vagy pont azért tetszik, mert láttam egy-két olyan szót, amit ugye akkoriban teljesen máshogy írtak, vagy te írtad le rosszul.
Szöveghűen próbáltuk, ez egyébként pont abból a kötetből van, amit említettem, a Pásztortűz Egyesület parasztverselőkről szóló munkájából, szöveghűen próbáltuk visszaadni, tehát nem javítottunk bele, nem, tehát nem a mostani helyesírás szerint, hanem mindent, ahogy ott akkor le volt írva, nem tudjuk, én nem tudom pontosan, hogy ki jegyezte le, lehet, hogy Nagy Szirok László, lehet, hogy maga Gózon István jegyezte meg, ez ugye a Torma János Múzeum adattárából való ez az írás, és tényleg, ahogy mondtam, szöveghűen adtuk vissza.
Jó, akkor hát megpróbálkozom vele elolvasni, hát remélem sikerül. 1898-ban írta ezt a verset, Gózon István parasztos költeményei legénkori ábrándjaim, férfi korba próbájaim, vénkorba csalódásaim, elmúltak, mint szép álmaim. Mégis írok róluk verset, pedig ez vékon kereszt. Így biztatott egy úr dobse, István bácsi minden verse, csak hogy így keresett mellett csenevész a költő élet. Ha nincs, aki kinyomassa, de ha érti, csak folytassa. Úgy lesz meg munkája bére, hogy fent marad a szép híre. Majd találsz ápoló, ápolóra, ha minden itt jót mond róla. Írok, uram, hát ha az ég, vénkoromban boldogít még. Ez is egy ilyen nagyon aranyos, kis, kedves kis versecske, és hát azért ebbe tényleg leírja az, hogy azért, ha valaki csak ebből akart megélni, akkor az nem nagyon ment.
Ez nem. Semmiféleképpen, tehát ez nem erről szólt. Hát itt, ahogy mondtam is, általában ezek a parasztversek inkább ilyen búskomor személyek voltak, akik valahol ő egy ilyen kicsit ilyen anekdótázós volt, ilyen nagyon hosszú verseket írt, egyébként ezek kifejezetten rövidek, amiket most így felolvastunk, vannak nagyon-nagyon hosszú költeményei, azokat nem feltétlenül akartam felolvastatni, vagy felolvasni, de voltak olyanok, például mondjuk évfordulós a Bacsó László is, ő pedig kifejezetten vallásos verseket írt, ő is Szilárdi unszolására egyébként. Tehát meg volt mindenkinek így a kategória, a Vas Imre, az inkább így a legénykoráról, de ő is ilyen búskomor tudott lenni, tehát ő is nagyon sokat szenvedett, és mondjuk szeretett a szerelemről írni, annak a sötét oldaláról kvázi. Tehát, hogy mindenkinek meg volt így a maga baja, hogyha így vesszük, ott volt Egyedi Zsák János, aki ráadásul meg is vakul, tehát ő gyakorlatilag diktálja a verseit, tehát ő se egy ilyen nagyon vidám költeményeiről híres, de azt gondolom, hogy fontos ezekről az emberekről emlékezni, és nagyon sokszor ugye, mivel halasiak, halason éltek, halasinak érezték magukat természetesen, ezért aztán a költeményben fölfedezünk ilyen kiskunsággal vagy halassal kapcsolatos említéseket, és ez azért mégiscsak szívmelengedő, én azt gondolom.
Akkor ő volt Gózon István, tehát parasztverssel is gazdálkodó, ne felejtsük el azt sem, és akkor egy hónap múlva, hanem is pontosan napra pontosan találkozunk márciusban, mi lesz az adásunk? Akkor, vagy tényleg azt tudunk egy-két dolgot megemlíteni, hogy ebben az évben mi milyen témákkal fogunk foglalkozni?
Én azt gondolom, hogy fogunk évfordulózni, lehet, hogy lesz megint parasztvers előről, lesznek személyről. Én lehet, hogy 56-ot is újra elkezdjük majd, hiszen volt régebben egy adás, de lehet, hogy újra érdemes erről beszélnünk. Lehet, hogy a Városházát vesszük górcső alá, igazán kerekéfordulója van a Sáfrik Szélmalomnak is. Sok mindenre lehet, én azt gondolom, számítani. Nem titok az, hogy mi ezt írjuk, ugye, hogy vannak ilyen különböző témafelvetések, kapunk kívülről is téma ötleteket, nekünk is vannak elképzeléseink, hogy a nagy-nagy elképzelésünk, hogy a sportról fogunk majd egyszer
beszélni. Azt idén jól lenne megcsinálni.
Igen, tehát én azt gondolom, hogy sportról például biztosan fogunk majd beszélgetni.
Hát az izgalmas lesz, mert akkor ugye igazából fordított adás lesz, hiszen te leszel a kérdező, én meg aki majd, hát vagy mesélek is élményeket, hiszen ugye...
És lehet, hogy lesz segítségünk.
Sőt, biztos lesz segítségünk. No, hát akkor köszönöm, hogy itt voltál, és sok érdekességet mondtál megint erről az úriemberről, aki azért sok mindent meg is taníthatott abban a korban az embereknek, és akkor egy hónap múlva találkozunk. Köszönöm a sok-sok érdekességet.
Köszönöm én is a lehetőséget.